Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 138. Zsoltár éneklésével kezdjük meg, első versét, Dicsér téged teljes szívem. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 395-ös számú dicséretünk első három versének éneklésével. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Forjon szívünk egybe.
gyülekezet álljon fel. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 5. úrnapi kérdését, Békefi György gondnak úr fogja felolvasni. Gyülekezet foglaljon helyet.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az 5. úrnapján. Az ember megváltásáról. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak, vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz, nem bűnös, ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is.
Hallgassátok meg, testvéreim, lelkünk épülésére Isten igéjét, melyet olvasok a Zsoltárok könyve első fejezetéből és a Zsoltárok könyve 41. fejezetéből. Zsoltárok könyve első fejezetéből. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok. És a Zsoltárok könyve 41. fejezete. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt és élteti azt, boldog lesz-e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, megkönnyíted a betegségben. Én azt mondtam, Uram, kegyelmezd nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, mikor hal meg és vész ki neve. Ha látogatni jön bé valaki, hiába valóságot beszél, szíve álnokságot gyűjt össze magának. Kimegy az utcára és beszél. Minden gyűlölöm együtt suttogjám, gonoszat koholnak ellenem. Istenek átka szálló tőrás, mivel hogy benne fekszik, nem kér fel többé. Még az én jó akaróim is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. De te, Uram, könyörülj rajtam, és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem újjong felettem. Engem pedig fedhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állítasz mindenha. Áldott az Úr Izraelnek Istene, öröktől fogva, mindörökké. Amen. Fennállva imádkozzunk. Örökkévaló és mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te megteremtettél bennünket, megformáltál, és úgy alkottál meg mindent, hogy mi boldogulni tudjunk itt a földi életben. Tudjuk küldetésünket teljesíteni, és meg tudjunk állni a feladatainkban, a küldetésünkben. Ha visszatekintünk az elmúlt hétre, az elmúlt hónapra, és tekintünk előre, erre az évre, akkor Úr Jézus Krisztus, úgy kell előtted megállnunk, hogy leborulunk a keresztet tövénél, és ha valamit mondhatunk, még talán arra is méltatlanok vagyunk, hogy csak annyit mondjunk, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg nékünk. Mert még erre is gyengék és alkalmatlanok vagyunk, de köszönjük, hogy a mi alkalmatosságunk nem a mi erőnkből, nem a mi akaratunkból, nem a mi gondolatunkból van, hanem azért, mert te kegyelmes vagy hozzánk, és megadod azt az erőt, azt a lehetőséget, hogy legalább annyit tudjunk mondani, hogy könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy te könyörülő Istenünk vagy. Meghaltál életünk a kereszten, és adtad a te lelkedet nekünk, és összegyűjtesz bennünket hétről hétre, alkalomról alkalomra, és adod az igét, és tisztítod a mi szívünket, a mi gondolatunkat, érzésünket, hogy az életünk minden napján tudjunk a te utadon járni. Ebben kérünk, légy segítségül. Áldj meg mindnyájunkat. Add, hogy lehessünk az ige hirdetői, hallgatói, befogadói és megtartói. Amen. A 166. dicséret első és második versének éneklésével készüljünk az ige olvasására és az ige hirdetésre. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakaszból, a Zsoltárok könyve 41. részének az első verséből. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! A Bibliát, hogyha megpróbáljuk szétszedni olyan szempontból, hogy hány helyen találunk benne imádságot, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy körülbelül a Bibliának az egy tizede az imádságokat tartalmaz, ennek pedig a leghosszabb gyűjteménye a Zsoltárok könyve. Nem véletlenül, hogy itt is 150 imádságot olvasunk benne, és ebben egyszerűen, amikor ezeket ugye elkezdtem számolgatni, hogy milyen arányosságukat vélek felfedezni a Bibliába, akkor azt vettem észre, hogy nem véletlenül van ilyen hosszan imádság gyűjtemény a Bibliába, és nem véletlenül, hogy az egész Bibliának az összességében 10%-a imádságot tartalmaz. Mint hogyha útmutatás lenne az ember számára, hogy merjünk imádkozni. És milyen nagy ajándék volt, amikor találkoztam emberekkel, akik elmondják, hogy reggel imádkoznak, este imádkoznak, napközben imádkoznak. Az egyik néni, akit a saját fia még gyerekkoromban kiköltöztetett egy istálóba, hogy az állatokkal ott neki jó helye van, mert az ő lakásában nem tűri meg, hogy valaki Bibliát olvasson és imádkozzon. És amikor kitette oda, akkor legalább megkért annyit, hogy az állatoktól egy kicsit falazza el, és hadd legyen ott úgy, és addig harcolt, amíg két falat nem volt hajlandó betenni, mert az egyik fal az kellett arra, hogy ő ott semmi más nem csinál abba a kis helyiségbe, hanem csak imádkozik. Ott volt a Bibliája előkészítve, reggel felkelt, elővette a Bibliát, nem nyúlt semmihez hozzá addig, amíg el nem olvasta, ami ott volt, és volt egy füzete ott. És nem tudtam, hogy miért van ez a füzet, és egyszer belenéztem. Minden napra bele volt írva, hogy kikért imádkozott, vagy kikért imádkozik. És vette, hogy azt ő végigimádkozza azokat a neveket, és azért, hogyha egy füzetet veszünk, és egy napra egy oldalnyi név oda fel volt írva, vagy esemény, vagy valamilyen eset, hogy miért imádkozik, akkor érezhető, hogy ennek súlya volt az ő lelkébe, és végigimádkozta azt, akikért ott kellett imádkozni neki. És ekkor, amikor úgy gondolkodtam rajta, hogy mennyit imádkozik a néni, akkor eszembe jutott, hogy amikor már későbbiekben olvasgattam a Zsoltárok könyvét, hogy és mi mennyit imádkozunk. Az Biblia egy tizede imádság. És úgy eszembe jutott, hogy ha az ember most komolyan veszi az imádságot, akkor az életének az egy tizedét, ami nem hosszú idő igazából, ha belegondolunk, de napi mondjuk 24 órának az egy tizede legyen 2,5 óra. Tudunk-e imádkozni egymásért? Mert ha azt kérdezzük, hogy milyen sok az a 2,5 óra naponta, akkor mindig eszembe jut annak az embernek a története, aki elmondta magáról, hogy a börtönbe, amikor igazságtalanul, jogtalanul bezárták politikai üldözöttként, akkor amikor ki akarták vinni a börtöncellából, azt kérte, hogy ne vigyenek ki, mert még nem imádkoztam mindenkit végig, akit elhatároztam, hogy az egész falut végig szeretném imádkozni, ez egy lelkész volt, és még nem jutottam a végére, hagyjanak bent itt engem nyugodtan. És azt mondták, hogy nem, mert most akkor az lesz a büntetés, hogy kivisszük innen. Mennyit imádkozunk egymásért, mennyit imádkozunk a közösségünkért, mennyit tudunk rááldozni az Istennel való közösségre egy napunkból is. Felmerül bennem is a kérdés, amikor ezeket az arányokat látom. A másik, ami előjön az a Zsoltárok könyvéből, hogy kezdődik azzal, hogy az embernek kétféle életútja lehet. Az egyik az, amikor az Istenre figyel, a másik pedig az, amikor elfordul az Istentől. És a Zsoltárok könyve azzal a szóval kezdődik, hogy boldog. És ha kikeressük a Bibliából, hogy hol fordul elő még, hogy boldog, akkor nagyon hangsúlyossá válik a Zsoltárok könyvébe, de ha Jézus tanításra gondolunk, egyből azzal kezdi, hogy kik a boldogok, vagy hogyha a Jelenések könyvébe belelapozgatunk, ott is előjön a mennyek országáról, hogy a mennyek országával kapcsolatban boldog ember. Ha Így ez a boldog szó ilyen hangsúlyossá válik, mint Jézusnak az első tanítási gondolatköre a hegyi beszédben a boldog mondások. A Zsoltárok könyvébe, 5 kis könyvecskéből áll a Zsoltárok könyve. Ebből az első könyvecske a Zsoltárok könyve első 41. fejezete. És ez is boldog, úgy kezdődik, hogy boldog. De hogyha vesszük tovább az 5 könyvet a Zsoltárok könyvéből, az 5 kis könyvecskét, azt veszük észre, hogy mindegyik azzal kezdődik, hogy boldog, mindegyik ott van, hogy az ember Isten boldog akarja tenni, ha nem azzal kezdődik, akkor azzal zárul, de mindig hangsúlyos helyen ott van, hogy boldog ember. Ezzel kezdődik az első Zsoltár, az első könyvecskének a vége pedig a 41. fejezet, és azzal kezdődik, hogy boldog, aki a nyomogultra gondol. Tehát mutatja ez a könyv is, és az imádság is az ember, hogy Isten boldoggá akarja tenni az embert. Csak előjönnek a problémák. Hogy ha fel kell sorolnunk, hogy milyen a napunk, hogyan vagyunk, miként, akkor azt mondja az ember legtöbbször, hogy jót nem tudok mondani, rosszat meg minek. A Zsoltáros azzal kezd az imádsághoz, hogy boldog, és talán leírja, hogy milyen körülmények között boldog. Nem tudom, hogy sikerült-e megfigyelni, hogy a felsorolásban nagyon szépen kirajzolódik, hogy boldog az ember, aki az Isten útján jár, de ellenségek vannak, rosszakarók, halálát kívánják, problémákat, bajokat sorolja fel, hogy mennyire támadják. És mégis, amikor felolvassuk a Zsoltárt, akkor nem ez marad meg az ember belsőként, csak amikor másodszor olvastam fel, akkor figyeltem fel, hogy a boldogság jön elő, mint amit sugározni akar és mondani, és mennyi problémával küzd az ember, és mennyi nehézsége van. És akkor újból elkezdtem olvasni a Zsoltárok könyvét, hogy hogyan jön ez elő, miként, hogy az ember boldog, Isten a boldogságot akarja adni, és ennyi nyomorúság tudja érni az embert. És tessenek olvasgatni a Zsoltárok könyvét, az imádságukat. Amikor az ember fel tudja sorolni, hogy mennyi problémája, baja van, az imádságában az ember, aki oda tud borulni az Isten elé, az nem oda mondja a problémákat, hogy ez a bajom, meg ez a bajom, Istenem, szabadíts meg belőle, hanem nézzük meg a Zsoltárok könyvét, és vegyük figyelembe, hogy amikor az embernek problémája van, baja van, akkor nem azzal kezd, hogy milyen nagy az én bajom, hanem azzal kezd el az imádságot, hogy milyen nagy az én Istenem, milyen hatalmas. És hogyha ő ilyen hatalmas, hogy ő tud örömöt és boldogságot adni, vagy ha más zsoltárokat veszünk, akkor kezdődik sokszor a Zsoltárok könyve azzal, hogy Isten, aki erőt ad nekem, Isten az, aki mindenek fölött győztes, aki kiszabadított engem a mélységből, a betegségből, az ellenségek karmából. És amikor elmondja, Isten az, aki kiszabadítja ebből az embert, akkor jön elő, amikor ezeket elmondja, hogy milyen hatalmas az Isten, aki ezeket meg tudja tenni, akkor mondja el, hogy azért mondja ezt a Zsoltáros, és azért mondja el, hogy ilyen hatalmas az Isten, mert ezek a problémáim, hogy én gyenge vagyok, hogy beteg vagyok és erőtelen, de Jézus Krisztusra, ahogy rátekintek, és ahogy imádságba összeteszem a kezemet, és őt látom magam előtt, akkor a mindennapi életben az én bajom, a problémám, az én betegségem, az én nyomorúságom, de nem ez a döntő az életben, hanem az, hogy van nekem Jézus Krisztusom, aki mindezek fölött hatalmas Isten, és ezért tudok hálát adni, hogy a betegségem nem uralkodik rajtam, hanem Jézus Krisztus uralkodik. Hogyha bántanak engem, akkor nem a bántás uralkodik, nem az ellensége, hanem Jézus Krisztus van még azok fölött is. És végig sorolhatom az életnek a problémáit, ami ott van a szívemben, ami ott van a lelkemben, és azt fogom észrevenni, hogy mindezekből megszabadít az Úr, mert nem azt nézem, hogy a betegségek uralkodnak, hanem az, hogy Jézus Krisztus uralkodik rajtam. Ezt sugározza a Zsoltárok könyv, és ezt mondja mindenkinek, hogy emberek, figyeljetek arra, hogy az élet útjában tényleg vannak problémák az emberek életében és nehézségek. Olyan valóságos helyzeteket ír le a Zsoltárok könyv, hogy mindenki be tudja helyezni a saját életét, hogy hol vannak ezek a nehézségek és a problémák. Amikor az ember bele tudja helyezni mindenbe az ő életét, akkor azt fogja észrevenni, hogy mégsem a problémák a döntők, hanem az, hogy van nekem szabadító Jézus Krisztusom. És ezért tud hálát adni az ember. És ezért tud, amikor imádkozik, egészen megváltozni az ember szívének a lelke. Mert nem az fog dönteni, hogy én mit érzek és mit gondolok, hanem Jézus Krisztus mit érez, Jézus Krisztus mit gondol. És akkor tudom hozzátenni, hogy és Jézus Krisztus mit tenne helyettem? Jézus Krisztus mit mondana helyettem? Jézus Krisztus mit gondolna helyettem? És ha ezek előjönnek az életünkben, ha ezek ott vannak a gondolatunkban, akkor meg fogjuk látni, hogy ez az élet már nem az az élet, amelyiket a nagyvilág irányít, hanem az az élet, amelyik ott van Jézus Krisztus kezébe, és ott vigyáz rá, és ott őriz bennünket. Mondtam, hogy boldogságról szól a jézusi tanítás, a Zsoltárok könyve, és a Filippi levélben is, még felszólító módban is olvasunk olyat, hogy örüljetek. És talán, hogyha azt mondom, hogy most ezt a boldogság szóra is fogalmazhatnánk, hogy legyetek boldogok, akkor talán sokszor azt éreznénk, hogy ezek olyan dolgok, amik nem rajtunk múlnak. Egyszer egy amerikai küldöttség volt valahol, és voltak ott emberek, és volt, akinek köszöntek szépen, és volt, akinek mondták, hogy mosolyogjál, ne vessél. Csak az a baj, hogy amikor mosolyogjál, ne vessél, úgy lehet kívülről nevetni, és lehet mosolyogni. De annak az illetőnek, akinek ezt mondták, hogy mosolyogjál, ne vessél, a legnagyobb fájdalmat okozták, mert akkor halt meg az egyik szeretett szülője. De mosolyogjál, légy boldog, azt sugározzad, neked azt kell sugározni, mindenféle körülmények között. És tényleg úgy érezzük, hogy szeretnénk boldogok lenni, de ez nem megy vezényszóra. Ez nem megy úgy, ahogy az ember gondolja és szeretne. Mert nagyon jó lenne, ha bemennénk a boltba, és kérnék szépen öt boldogság tablettát, bevenném, és boldog lenne az ember. De ez nem így működik. Mert az emberek, amikor meg akarják szerezni az örömöt és a boldogságot, akkor mindent megtesznek azért, hogy én örülni tudjak, hogy boldog tudjak lenni az életbe. És amikor mindent meg akarok tenni, akkor veszem észre, hogy mégsem tudok mindent megtenni. Akkor veszem észre, hogy én lehet, hogy egy pillanatnyira tudok örülni, egy ideig, óráig tudom jól érezni magamat, de minél jobban azt szeretném, hogy öröm töltse be a szívemet, és minél jobban boldog legyek, azt fogom észrevenni, hogy annál jobban és annál mélyebben csak ürességet érzek a szívembe, lelkembe. Mert lehet egy ünnep, egy családi alkalom, és mindent szépen tökéletesen előkészíteni, hogy én azt akarom, hogy mindenki örüljön és mindenki boldog legyen, de azt fogjuk észrevenni, mint az a gyermek, amely karácsonykor az iskolába elpanaszolt, hogy ő nem kapott semmit ajándékba. És megkérdezte az osztályfőnök, a szülőt, hogy hát, ha mindenük megvan, adottságuk megvan, hát miért nem adnak ajándékot a gyermeknek karácsonyra? Mi nem adtunk? Hát nem látták, hogy teljesen új ruhában van, új cipőt kapott. Nem látták, hogy már a telefonja is egy új telefon. Hát mindenben a legújabbat, legjobbat kaptuk, amit csak tudtunk megvetni neki. Erre megkérdezi a tanárnéni a kisfiút, hogy édes kisfiam, hát a szüleid most megmondták, hogy mennyi mindent kaptál. Te meg azt mondod, hogy semmit nem kapsz. Azt mondja, én semmit nem kaptam. Én kértem valamit, azt kértem, hogy egy órát játszunk együtt. Karácsonykor, az ünnepekben, valamikor. Én nekem ez az egy kérésem volt, és a többi nekem nem ajándék. Én nekem az az ajándék, ha egy kicsit le tudunk ülni. Ha egy kicsit közösségbe tud lenni a család, kicsit játszunk együtt, és nem tudták megadni. És a többi akkor semmit nem ér. Mi, amikor a boldogságot szeretnénk, hogy örömmel élni az életünket, hogy boldogok legyünk, megtehetünk mindent érte emberleg, de üressé fog válni, tartalmatlanná fog válni az életünk, mert észre fogjuk venni, hogy mi megtehetünk mindent a boldogságért. Ha nincs ott az, aki adja a boldogságot. Ha nincs ott az életünkben az, aki a életünk örömét meg tudja adni. Mert bizony az ember bármennyire keresheti az örömet és a boldogságot. Figyeljük meg az ige szakaszt, a Zsoltárok első könyvét nem véletlenül olvastam fel. A kétféle életút. Boldog, aki az Isten útján jár. És miben nyilvánul meg, aki az Isten útján jár? Most ne vegyük végig a Zsoltároknak mind az öt könyvét, hogy miről szól, de az első könyvének egy nagyon érdekes figyelmeztetése ott van, hogy boldog, aki az Isten útján jár, és ebben a zárása ennek az első kis könyvecskének arról szól, hogy boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti az Úr. Az Úr megőrzi azt és élteti azt, boldog lesz a földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Mikor tud boldog lenni az ember? Amikor az ember az Isten útján akar járni. És ebben boldog, aki a nyomorultra gondol. És itt a nyomorult nem azért, nem lehet tudni, hogy miért mondja, hogy nyomorult. Azért, mert valaki beteg, azért, mert nagyon szegény, vagy azért, mert valamilyen olyan terhe van, amit az egész életében hordoz. Nem lehet tudni, hogy mitől nyomorult. De egy valami biztos ebben a nyomorultságban, hogy az benne van ebben a nyomorult szóban, hogy egy olyan elesett emberről van szó, aki saját magán nem tud segíteni. És ebben az elesettségében észre tudom-e venni, hogy én meg azért kaptam erőt, azért van két kezem, és azért vagyunk egymás mellett, és azért találkoztam vele, hogyha már ő nem tud magán segíteni, akkor szeretetbe összefogva egymás terhét tudjuk hordozni. Mert amikor az ember a boldogságot akarja, hogy kapja meg, és minél boldogabb legyek, jaj, de jó lenne, akkor azt veszem észre, hogy nem tudom megkapni. De akkor, amikor a másiknak szerzek örömöt, amikor a másik szívébe megindul a lélek, és észreveszem azt, hogy benne egy változás van, öröm van, az egész életében, hogyha most ő tehetetlen, és nem tudja megtenni azt, hogy előrébb jusson, akkor Isten oda rendelt engem mellé, hogy én emeljek, hogy én segítsek rajta, hogy ott legyek mellette, és meg fogom látni, hogy az ő öröme az én örömöm is lesz. Mert nem azért cselekszem, mert én úgy látom jónak, hanem azért, mert Jézus Krisztus adott oda engemet társnak, és Krisztus parancsát betöltöm. Amikor azt veszem észre, hogy Jézus Krisztus ott van az életemben, amikor ott van a másik emberben, és egy közös testként egymást erősíthetjük, építhetjük, na akkor boldog tud lenni az ember, mert a krisztusi parancsot betöltjük. Azért, mert észreveszem és meglátom, hogy nem attól van örömöm, mert én boldog akarok lenni, hanem attól van örömöm, mert Jézus Krisztus ott él a szívemben, mert ott van bennem, és ő megváltott engemet, és most már nem mint elesett ember vagyok, hanem mint aki ő felemelt engem, és az ő megváltott engem. És ezt a ő megváltását, az ő szeretetét, hogy ő felemelt engem, ebből az erővel a másik embert, a harmadikat építhetem, és azt veszem észre, hogy Jézus Krisztus ott van az életünkben, ott van a környezetünkben. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy aki a Krisztus útján jár, a Jézus úton jár, annak az Isten rendel oda mellé embereket, akikkel egymás terhét tudják hordozni, mert azt is észre fogom venni, hogy lehet, hogy a másik embernek szüksége van arra, hogy segítsek rajta. De érdekes, ha végigolvasok a Zsoltárt, hogy minden embernek eljön az idő, amikor saját magát nem bírja felemelni, amikor azt érzi, hogy most én vagyok a gyenge, én vagyok az elesett. És milyen nagy ajándék, amikor megérzi az ember, hogy az Úr megőrzi azt és élteti azt. Boldog lesz a földön, nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Tehát Jézus Krisztus van velünk, és megtart bennünket, és őrizés vigyáz ránk. Az életünknek a nagy ajándéka, hogy megtesszük a lépéseket, és figyelünk Jézus Krisztusra. Látjuk azt, hogy hová vezet az életünk, hogy előre vezet vele, és azt mondja, itt a földön már megérzed azt, hogy veled vagyok, és itt a földön már boldog tudsz lenni. De figyeljünk arra, hogy az ige szakasz, az első könyve a Zsoltárok könyvének, a kisebb könyveskéjének, az első részének a vége, hogy boldog, aki a nyomorultra gondol. És megyünk tovább, és lapozgatunk a végéig, és azt veszük észre, hogy folyamatosan előjövő boldogságról van szó, és az egész Zsoltárok könyvének a zárása, majd öt fejezeten keresztül, öt szakaszon keresztül azt veszük észre, hogy a 145, 146, egészen a 150. Zsoltárig dicsérjük az Urat, dicsérjük, és olvassuk a Bibliát, és a Jelenések könyvénél pedig megjelenik megint a boldogság szó. És boldog, aki az Isten országában ott van Jézus Krisztussal. És ebből a mennyei boldogságból már itt a Földön érezhetünk meg. És tudjuk azt, hogy Jézus nem azért jött a Földre, hogy a bűnöket számon kérje, hanem azért, hogy mindnyájunkat felemeljen. És mindnyájunknak azt a boldogságot adja, amiről majd úgy tudunk beszélni, mint amikor valaki meghalt, és azt mondták, hogy megboldogult. Mert Isten az örökkévaló örömöt és boldogságot akarja nekünk adni. Nem azt, hogy pillanatnyi percemberként egy-egy pillanatban érezzük át a lelki boldogság helyett a külső örömöt a szívünkbe, lelkünkbe, hanem azt az örömet és boldogságot akarja és adja is nekünk, amelyben Pál apostol is ott volt, és a börtön mélyéből meg tudta írni a Filippi beliekhez írt levelet. Akkor, amikor már megkapta a halálos ítéletet, és akkor is csak azt tudta mondani, hogy örülök. Mert akárhogy látom, hogy ellenségek, bajok és problémák vesznek közül, betegség is ott volt Pál apostola, de nem az győzedelmeskedett rajta, hanem tudta, hogy még a börtönben is Jézus Krisztus kezébe van, és onnan senki és semmi ki nem szakíthatja. Az életünknek ez a nagy ajándéka, hogy Jézus Krisztus kezéből senki és semmi ki nem szakíthat. Ő megfogott bennünket, és mi pedig ezért itt a Földön, hálaadással, az ő akaratát cselekedve tudjuk élni. Tudjuk azt, hogy ő hordoz bennünket, és az ő kezéből még a halál sem választ el, hanem a feltámadást, örök életet, az örökkévaló boldogságot adja. Vezessen Jézus Krisztus bennünket. Adja a boldogságot. Adja az ő jelenlétét. Adja azt, hogy a mi életünkben ne az én akaratom, hanem az ő akarata valósuljon meg. Amen. Igehirdetésre válaszolva énekeljük a 128-as számú Zsoltárnak az első versét. Boldog az ember nyilván. Fennállva énekeljük. Elfoglalva imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te adod a lehetőséget az imádságra, hogy imádjuk és magasztaljuk a te nevedet a mindennapi életünknek. Adjál útmutatást, vezetést, áldást, és köszönjük, hogy te pedig olyan úton vezérelsz bennünket, amelyben nem a percemberkék boldogságát éljük át, hanem azt a boldogságot, amely az egész életünket átfogja. És boldogok lehetünk akkor is, amikor éppen az élet nehézségeit éljük át, mert láthatjuk azt, hogy te még afelőtt is Úr vagy. Te mindenek fölött hatalmas Isten vagy, és mindnyájunknak az életét Te fogod át. Úr Jézus Krisztus, sokszor a mi földi szemeinkkel meglátjuk a sok problémánkat, bajunkat, és inkább úgy érezzük, hogy ezek határozzák meg az életünket. Köszönjük, hogy Te megmutatod, hogy nem a földi életek, életi problémák a döntőek, nem azok, hogy milyen emberek vesznek körül, vagy milyen betegség van a szervezetemben, hanem az, hogy Te még ezek fölött is Úr vagy. És köszönjük, hogy mindent, amit kapunk, azt Tőled fogadhatunk. És arra kérünk, hogy amikor meglátjuk az embertársunkat, és látjuk azt, hogy odarendelted mellénk, hogy tudjuk egymást segíteni, egymást terhét hordozni, akkor kérünk, hogy ebben ne legyünk restek. Nyisd meg a mi szívünket a jó szolgálatra, a testvéri szeretetre. Nyisd meg a mi gondolatunkat, a mi szemünket, hogy lássuk meg a másikat, és add, hogy szeretetbe összeforva, egy közös test tagjaként tudjunk mindenkor Téged dicsőíteni és magasztalni. Kérünk, légy ezzel a gyülekezettel. Vezesd és igazgasd. Add, hogy továbbra is tudjanak erősödni. És kérünk, hogy Te légy a gyülekezet vezetőjével, a vezető testületével, a lelkésszel, a családjával, a gondnokkal, a családjával, a presbitérium tagjaival és azoknak családjával. Te légy, kérünk, gyülekezettagokkal, azokkal, akikre a szívünkbe oly sokat gondolunk, ott hordozzuk őket, és kérünk azt, hogy tudjunk egymásért imádkozni, nem csak itt a templomban, hanem az egyéni csendességünkben is. És kérünk, hogy légy egyházunkkal és népünkkel. Olyan elesettek vagyunk, olyan sok ember boldogtalannak érzi magát. Kérünk, találjanak meg Téged, találd meg őket, és add, hogy tudjanak mindenkor háladással, imádságban, veled egy közösségben lenni, és tudjunk mi is. Légy ebben segítségül, áldj meg mindnyájunkat. Amen.